Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem újjong, Isten az én megtartom előtt. Amen. Hallgassuk meg szóként Lukács evangéliumából, az első fejezetből, a 67. verstől a 76. versig Istenünk igéjét, foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Lukács evangéliumából, az első fejezetből, 67. verstől a 76. versig olvasom. Apja Zakariás megtelt szent lélekkel, és így prófétált. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta a népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából, ahogyan kijelentette a szent profétái által, örök időktől fogva. Hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Te pedig, kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Mennyi atyánk, kérjük azt, hogy a te áldásoddal tudjunk a mai Isten tiszteleten részt venni, hogy a te váltságod, amelyről szól a te igéd, világosságot hozzon a mi életünkbe is. Köszönjük, hogy minket is megszabadítasz mindazon erőktől, amelyek próbálnak lenyomni bennünket, eltéríteni, vagy elvenni a helyes lelkilátásunkat. Kérjük, hogy adj most lélekben világosságot nekünk, add, hogy a félelem oldódjon lelkünkben, és add, hogy a te világosságodban megláthassuk a te akaratodat, amely utat mutat nekünk. Légy itt jelen közöttünk. Amen. Lukács evangéliumából, az első fejezetből, a 77. verstől a 80. versig olvasom Istenünk igéjét. Hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. Foglaljon helyet a gyülekezet! Keresztelő Jánosról szólnak ezek az ígéretek, de mondhatjuk azt, hogy a Szentírásban mindegyik ige, ami benne van, az nekünk is szól. Hiszen azt mondjuk, olvassuk Isten igéjét, hogy rajta keresztül megérthessük Isten számunkra kijelentett üzenetét. A proféták, vagy Isten által küldött emberek, akik megérkeztek ebbe a világba, ebbe a munkába állnak bele, hogy olyan üzenetet mondanak, amely abban a korszakban is szól, és az ő általuk kimondott isteni szó, az a későbbi emberek számára is ugyanúgy jelentéssel bír, üzenettel bír, és Isten fogja használni az ő általa kimondott szavakat. Ezért értékes egy próféta, mert nem csak az ő idejében vagy az életében meghatározó személyiség, hanem mindaz, amit elmondott, az az ige, vagy az a bizonyság, amit tett, az meghatározza a későbbi korokat is, és meghatározza a későbbi hívőknek az életét, vagy az Isten keresőknek az életét. Ugye Isten figyelmeztet a hamis prófétákra, akik igazából a maguk kedve szerint magyaráznak dolgokat, vagy a maguk szája íze szerint szólnak, és megkülönbözteti őket azoktól, akik valóban Isten igéjét mondják, amely úgy állapítható meg, hogy igaz, hogy be is teljesedik, egyetlen mérce van, az, hogy amit mondtak, az be is teljesedett, és úgy lett. Mert hogy Isten szava élő és ható, megtermi azt a gyümölcsöt, amit megígér, és beteljesedik. Innen lehet fölismerni a prófétát, hogy igazából amit hirdetett, az mind beteljesedett, és így nézhetünk a Szentírásra is, hogy a prófétai igék, vagy Keresztelő Jánosnak az élete is, hogy útkészítő lesz Krisztusnak, az láthatjuk, hogy beteljesedik, hiszen tényleg ő fog előtte járni, ő ismeri föl, ő kereszteli meg, és ő állítja, ő indítja el lényegében a nyilvános szolgálat útján. Láthattuk az előző fejezetekben, hogy Zakariás és Erzsébet élete egy olyan élet volt, mármint Keresztelő János szüleinek az élete, hogy Istennek szentelt életet éltek mind a ketten, így mondja a Szentírás, igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előre haladott korúak voltak. Tehát látunk egy olyan felnőtt párt, akik hosszú időt már megéltek, és mind a kettőjük életében fontos volt az, hogy az Istennel való kapcsolatban töltsék meg úgymond a házasságukat, és ez egy meghatározó volt az ő lelki jelenlétükben, hogy Isten felé indultak el mind a ketten. Ugye Zakariás papi szolgálatot is végzett, és hogy egységben voltak ebben. Azt látjuk, hogy volt egy hiányosság az életükben, mégpedig az, hogy nem volt gyermekük. És több ízben láthatjuk Isten részéről, hogy odaad gyermeket, ahol nem lehet, és ezzel az hatalmát akarja bizonyítani, és mondhatjuk azt, hogy ez már hasonlítható a lehetetlen, mert ugye, ami lehetetlen, ugye emberileg, az Istennek lehetséges, és ezt az igazságot többször bebizonyítja Isten, hogy ami nekünk lehetetlen, ami a mi gondolataink szerint már nem lehetséges, amire mi már azt mondjuk, hogy ez már nem történhet meg velünk, ott igazából Isten megérkezik, és onnan ismerhetjük föl, hogy ő cselekszik, hogy teljes bizonyossággal mondhatjuk, hogy de hát ez, erre mi már nem számítottunk, és ez képtelenség, hogy ez megtörténjen. Na most ez a lehetetlen helyzet oldódik föl Gábriel angyal híradása során, amikor is elmondja, hogy én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, mondja Zakariásnak, elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. Mármint, hogy gyermeke fog születni, és olyan szintű gyermek fog érkezni, nagy lesz ő az Úr előtt, sokan örülnek majd az ő születésének, elmondja, hogy hogyan nevezze a fiút, tehát már Isten meghatározza a fiúnak a nevét is, nem a szülőkre bízza, hanem jelgyanánt meghatározza Gábriel angyal, hogy hogyan nevezzék, és Jánosnak kell nevezni őt. Ez későbbiekben följön, amikor megszületik Keresztelő János, akkor megkérdezik, hogy hát mi legyen a neve, és akkor mondják, hogy János, tehát miért legyen János, hát nincs is a családban János. Miért ezt a nevet adjuk? Tehát ott van ebből egy feszültség, és nagy lesz az Úr előtt, részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik szent élekkel. Az Ószövetségben azt az embert, aki részegítő italt nem iszik, és teljesen oda van szentelve Istennek, azt Nazírnak is hívták. Ilyen Nazír volt például Sámson is, akinek szintén meg volt jövendőlve az ő születése, és a szülők Istentől kapták őt, és előre ki volt jelentve, hogy el van különítve Isten számára. A következő pedig, hogy ha Nazír, tehát Istennek szentelt, akkor különösképpen nagy küldetése van. Hát gondoljuk el, hogy Jézus Krisztus előtt kellett, hogy járjon, és neki kellett megalapoznia, előkészíteni azt az utat, amire majd ő rálép. Tehát hatalmas volt a feladat. Talán az egész Ószövetségnek a lezárása is, ő megtörténik, hiszen keresztelő János az utolsó nagy proféta, akit még úgy is mondhatunk, hogy a régi korszak a profétája, Krisztus előtt, úgymond a legnagyobb, aki megérkezik, aki egyáltalán láthatja őt, aki megáldhatja őt, megkeresztelheti őt, és ezt a feladatot kapja. Ugye maga keresztelő János is megrémül ettől a helyzettől, amikor látja Krisztust, és azt mondja, hogy neked kellene engem megkeresztelned, és akkor mondja Jézus, hogy hát így kell betöltenünk az igazságot, és ezért aztán aláveti magát Krisztus, úgymond keresztelő János lelki áldásának, mert ez az út, és ebben az ő alázatát is kifejezi. Tehát Izrael fiai közül sokakat megtérít, olyan személyiség lett keresztelő János, aki olyan volt, mintha most hirtelen megjelenne nekünk az Ószövetség lapjairól egy igazi prófét, és biztos, hogy mi is megdöbbennénk, hogy itt van valaki. Ezt így fejezi ki, hogy az Illés lelkével jön, tehát hasonló mentalitásban, erőben és bizonyos fokú hatalommal rendelkezik keresztelő János, bár nem látjuk, hogy csodákat tenne, tehát semmiféle csodát nem tesz, betegeket nem gyógyít, jeleket úgymond nem tesz, egyetlen jelet tesz, hogy elkezdte hirdetni a megtérésnek az igéit, és olyan erővel hirdette, hogy az emberek odajöttek hozzá, és megkeresztelkedtek. És itt a keresztségnek a megjelenés, azért is hívják keresztelő, ugye Szent Jánosnak, mert hogy ő volt az, aki keresztelt a Jordánban, és ez a keresztség már megmutatta azt a jelet, ami lényegében Jézus Krisztusnak is, ugye a jele lett később, mert ő amikor elküldte a tanítványokat, akkor azt mondta, hogy elmenve szélese világra kereszteljétek meg, ugye az embereket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és maga Jézus Krisztus nem keresztelt. Tehát nem tudunk arról, hogy Jézus Krisztus keresztelt volna valakit is a Jordánban, vagy vízzel keresztelt volna, ezt a tanítványaira bízta, és így a keresztelő jánosi út is bele folyt, úgymond, a Krisztus tanítványainak útjában, mert későbbiekben ők voltak azok, akik kereszteltek. Ebből aztán ugye feszültség is tett, amikor Jézus megjelenik, és keresztelő János tanítványai, ugye keresztelő Jánoshoz ragaszkodnak, akkor feszültség van, hogy most kit kövessenek. Így aztán keresztelő János tanítványai közül is követik Jézust, és aztán erre mondja keresztelő János, hogy neki növekedni kell, nekem pedig alászállnom, mert hogy én egy útkészítő vagyok, és abban a pillanatban már Krisztusnak kell növekednie, és érezte, hogy az ő szolgálatának elérkezik az az időszak, amikor már Krisztusnak figyelnek többen, már Krisztus az, akit több ember követ, annak ellenére, hogy Krisztus nem keresztelt, viszont erővel és lélekkel szólt a Isten igét, ugyanúgy a megtérés evangéliumát hirdette, már az Isten országát hirdette meg. Keresztelő János, a megtét érjetek meg, mert közel van az Isten országa, elérkezett hozzátok az idő. Az idő minőségét jelenítette meg, hogy eljött az idő, amikor az embereknek lelkiképpen önmaguk felé kell fordulni, Isten felé, és ezt a fajta belső utat el kell kezdeni. Ugye Jézus pedig az volt, akiben megjelent az, és itt jön keresztelő János prófétaságának beteljesedése, hogy amit előre meghirdetett, hogy majd jön valaki, aki nem vízzel, hanem tűzzel fog keresztelni, és nagyobb lesz, és ő lesz az, aki összegyűjti majd az Isten népét, ez be is teljesedik az ő életében. Tehát ő egy olyan proféta volt, aki meg is tapasztalhatta, még saját életében láthatta, megérinthette, beszélhetett azzal, akiért ő küldetett, hogy beteljesedett az ő életében mindaz, amiért szólt. Későbbiekben azonban mégis láthatjuk, hogy keresztelő Jánosnak is, amikor börtönbe veti Heródes, akkor kétségei támadnak, hogy valóban Krisztus-e. Krisztus, és követeket küld. Krisztus, hogy te vagy az. Tehát milyen érdekes, hogy egy proféta lelkületében is ott lehet a kételkedés, a bizonytalanság, pedig Isten embere, felszentelt ember, gyermekségétől kezdve, angyal hirdette a születését, és úgymond Krisztussal is találkozott, de amikor börtönbe veti élete végén ugye Herodes, és ő valahogy elzártan már, ugye külvilágtól elzártan él, akkor merül föl benne, hogy tényleg betöltötte a küldetését és feladatát, mivel érthető, ha el van zárva a világtól, és ő már nem cselekedhet, akkor ugye az egy olyan pillanat az életében, amikor számot vet azzal, hogy most megtettem-e azt, amiért küldettem, bevégeztem-e futásomat, most már elérkeztem oda arra a pillanatra, amikor lehet, hogy érezte ő is, hogy talán vége lesz az életének. Ugye Salome tánca az, amely során Herodes fejét kérték, hogy az volt ugye a díj, amit Salome kért a táncáért, Herodes megígérte, hogy bármit kérsz, megadom neked, és ugye Keresztelő János fejét kérte, és így veszítette el, úgymond mártír halállal az életét. Tehát láthatjuk azt, hogy a prófétaságnak minden jelét tartalmazza. Prófétákra is jellemző volt, ezt elég nehéz elfogadni, de valahogy így van, erőszakos halállal halnak meg. Kevés próféta volt, vagy hát a próféták között azért többnél, ugye a hagyomány szerintem Ézsaiásra is azt tartják, hogy ketté fűrészelték, egy fa odvába menekült el, és ott bújt el, és ott ketté fűrészelték. Tehát, hogy több próféta életében ott volt ez a fajta megbetegség, vagy az életével kellett fizetni. Tehát ez a másik dolog, hogy amikor másokat megmentünk, de magunkat nem tudunk megmenteni, egy picit a prófétaság része. Gondoljunk Jézusra. Hogy amikor mondták neki, hogy másokat megmentettél, most mentsd meg magadat. Tehát ez a gondolat ott van, amikor ő nekik végig kell futni a pályát, hogy önmaguknak az odaadása is egy tipikus feladat, hogy egyé válni azzal, amit Isten rendelni akar a számukra, és utána pedig az életükkel is el kellett ezt pecsételniük. Na, mi volt akkor ugye Keresztelő Jánosnak végül is a feladata? Az, hogy intertestamentális kornak nevezzük ezt, amikor az Ószövetségnek a könyvei megszületnek, és utána van az utolsó könyvek, és mondjuk az evangélium között van egy rész, amikor nem születik semmiféle prófétai szó, nem születik szentírás, nem születik üzenet. Nincsen üzenet Istentől. Megy a kultusz, megy az Isten tisztelet, megy a rendszer, ahogy éltek az emberek, de nem volt élő átadás, nem volt élő szó, amely meghirdette volna az Istennek az üzenetét, hanem úgymond, ami már egyszer kimondatott, az volt meg, és az emberek lényegében abból éltek. Most mi a másik oldal pedig az, amikor megjelenik valaki, és ő maga mondjuk többet ér annál, mint ami le van írva, most idézőjel mondom, mert ő maga a könyv, ő maga az üzenet. Ugyanígy Jézusra is ezt mondjuk, hogy ő a testélet ige, és azt mondhatjuk, hogy hát ő maga lényegében, ha így mondjuk, a Szentírás megjelenése. És amikor egy proféta, vagy mondjuk Krisztus megjelenik, akkor pont ez a csoda történik meg, hogy elkezd élővé válni valakiben az az üzenet, vagy annak egy tartalma, amit eddig elmondtak, és annál több is jön. És ezért nehéz a prófétáknak, mert nem csak azt mondják, amit eddig mondtak, hanem mindig valami újat is tanítanak. Most mi volt az új Keresztelő Jánosnál? Hogy az Úr előtt fog járni, hogy előkészíti az ő útját, és megtanítja a népet az üdvösség ismeretére. Ez volt igazából az ő feladata, hogy ezt megtanítsa. Hogy bűneik bocsánata által Istenünk könyörülő irgalmáért meglátogat bennünket a felkelő fény a magasságból. Ki is ez, ugye ez a felkelő fény a magasságból meglátogat bennünket? Ezt Jézusra értelmezzük, ugye ő mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága, aki megérkezik, mint felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa a lábunkat a békesség útjára. Tehát Keresztelő Jánosnak egyrészt az volt a feladata, hogy felrázza az embereket, és eléggé olyan személyiség is volt, hogy a pusztában élt, olyan volt, mint egy régi proféta, ugye tevesző ruhát viselt, majdhogy nem aszkétaként élt, ugye mézen, meg sáskán élt, tehát olyan különleges ember volt, majdhogy nem úgy megbotránkoztak egy kicsit rajta, vagy féltek tőle az emberek is, de minden esetre jelenlétével figyelmet vívott ki magának, és ebben a jelenlétben neki igazából az volt a feladata, hogy azt a békességet, amit Isten elkészít, az kellőképpen alátámasztva az Istennek az erejével el tudja mondani, és utána az embereknek előkészítse a szívét, hogy azt az irgalmat, amely megérkezik, az a világosság, amely megérkezik, az befogadható legyen. Ez volt tehát az ő rendeltetése, és ha így nézzük, akkor ugyanez a munka történik a mi szívünkben is. Amikor az emberek, vagy a saját életünkre gondolunk, amikor Isten elkezd munkálkodni bennünk, akkor a Keresztelő Jánosi időket éljük, mert elkezd munkálkodni a szívünkön, hogy megérthessük az ő cselekedeteit, megérthessük az ő irgalmát. Tehát a kezdeti korszakok, azok mindig Keresztelő Jánosi minőséget jelentenek az életünkben, amikor elindulunk a hit útján, amikor elkezdjük a kérdéseinket föltenni, amikor problémássá válik egy kicsit az élet, amikor azt érezzük, hogy van valami, ami az életünket terheli, amit le kéne tenni, amikor vágyunk valamilyen nagyobb világosságra, annál, mint amit eddig megéltünk, akkor Keresztelő Jánosi időminőséget élünk, és akkor nekünk szükségünk van arra, hogy valaki ráigazítsa a lábunkat az üdvösség útjára, vagy a békesség útjára. Mert ebben az időszakban az ember kiszolgáltatott, hát nincs egy vezető. És ezt a vezetést jeleníti meg lényegében Keresztelő János, hogy addig, ameddig nem látod Krisztust, addig szükséged van valakire, aki megmutatja. Addig szükséged van arra, hogy valaki segítsen. Amikor már látod Krisztust, és ő vele találkozol, akkor a Keresztelő Jánosi időminőség átad téged már Krisztusnak, és akkor már Krisztus van. Akkor Keresztelő Jánosnak vissza kell húzódni, és azt mondani, hogy most már nekem alább kell szállnom, és Krisztust kell, hogy nézd, őt kell, hogy kövesd. Tehát ez az életünkre is, hogyha megnézzük, vagy végignézzük az életünket, hogy most esetleg most milyen életminőségben vagyunk, hogy mikor volt ilyen időszakunk, amikor kerestük az Istennek a jelenlétét, de nem találtuk, még nem tudtuk, hogy hogyan. És akkor léptünk ebbe az időminőségbe, és akkor az életünk eseményeiben, emberekben, vagy lehetőségekben, vagy üzenetekben Keresztelő Jánosi segítségeket kapunk, mindaddig, ameddig meg nem találjuk Jézus Krisztust személyesen, és nem tudjuk érteni és befogadni őt. Tehát azzal, mert Keresztelő János már nincs, és itt van Krisztus, attól még ez a probléma megvan. Mert az emberek nem biztos, hogy értik. Nem biztos, hogy tudják, nem biztos, hogy tudják befogadni. És ezért a Keresztelő Jánosi küldetés, hogy így mondjam, még mindig megvan a világban. Mert ez egy folyamatos dolog. Elkészíteni, felkészíteni az embereket a találkozásra, és hogy azt meg tudják élni. Ha így nézzük, egy lelkipásztor feladata is ez valamilyen szinten. Nekem kisebbé kell válnom, és Krisztusnak kell nagyjá válni. Olyan értelemben, hogy rámutatok, hogy valaki megtalálja őt. Tehát itt jön az örök prófétaságnak lényegében a szerepe, vagy a tanításnak a szerepe, vagy a lelki vezetésnek a szerepe, vagy a tanítónak a szerepe, hogy ő az, aki van, értünk van, a Szentírás is értünk, vannak a tanítások is, hogy megérkeztessünk és ott lehessünk. És utána már ott kell lenni és tapasztalni, megélni és átélni, és akkor tovább tudunk menni. Ami nem azt jelenti, hogy Keresztelő Jánosnak már nincsen értelme, hanem azt jelenti, hogy betöltötte a feladatát. Így van minden egyes ige a Szentírásban, amely segít bennünket Istenhez. De mi a célja? Nem az a célja, hogy ez az érdekes, hogy nem az a célja, hogy Isten igéjét, most így mondjam, ahhoz ragaszkodjunk, hanem ahhoz ragaszkodjunk, akiről beszél az ige. És a kettő között ugye különbség tud lenni, hogy ha itt most Keresztelő Jánoshoz ragaszkodnának, akkor nem tudnának tovább menni. De azt már nem, mi nekünk Keresztelő János. Nagyon jó. Nem szeretnénk Jézussal. Azt hívom. Mert ő Istentől van. Amit mond, mint mi elfogadtuk, hogy ő Istentől van, mi nem szeretnénk más. Ugye ezek nehéz korszakok az életben, és látjuk későbbiekben az apostolok cselekedetében, hogy vannak még Keresztelő Jánosi tanítványok, akiket aztán betagolnak az apostoli időkben, Jézusi tanítványságban, amely még fennmaradnak, mert ragaszkodnak ahhoz, amit Keresztelő János tanított. Hát így van, ugye a tanítókhoz ragaszkodunk, nem pedig ahhoz, amit tanítottak, vagy amire mutattak, mert kialakulnak közösségek, vagy mi őt követjük, mi az ő üzenetét szerettük, úgy, ahogy ő mondta, az a jó nekünk. És amikor már nincs is, még mindig ő. Pedig ő arról tanított, ugye, amifelé ugye mindannyiunknak mennünk kell. És ez mindig a tanítvány-mester kapcsolatnak is a része, hogy mi segítők vagyunk, és a cél ilyen értelemben az, hogy megérkezzünk ugye Isten jelenlétébe, vagy Krisztus jelenlétébe, és az a világosság, amiről beszél, hogy a felkelő fény a magasságból megjelenjen az életünkben. Tehát nem a felkelő fényről való beszédhez ragaszkodunk, hanem azért van az a beszéd, az az útmutatás, hogy valaki mutat a fényre. Nem hozzá ragaszkodunk, hanem elindulunk és megérkezünk abba a fénybe, ami ugye a magasságból érkezik, hogy világítson nekünk is a halál árnyékában a lakozóknak, vagyis egyfajta sötétségben, ahol nem látjuk rendesen Istent, és ráigazítsa a lábunkat a békesség útjára, és nagyon jó ez a kifejezés, hogy nem ráigazítsa az életünket arra, hogy helyben maradjunk. És most minden úgy maradjon, mint ahogy eddig volt. Hanem itt útról van szó. A békesség útján, amelyen járni kell. Ha lábunkat rá kell igazítani, az azt jelenti, hogy lépni kell, haladni kell tovább. Tehát nincsen megállás. Mindig az egy nagy veszély. Megtalálunk valamit, na ezt most megtaláltuk, akkor ez a miénk, ragaszkodunk hozzá és megőrizzük. És ahogy megőrizzük, már nem megyünk tovább. Már nem indulunk el az úton, mert már megvan. És így volt ugye Jézusnál is, hogy ő is azt mondta a tanítványoknak, menjetek el, járjátok azt az utat, ugye, amelyre én tanítottak benneteket. Tehát folyamatosan nem lehetett ráülni a dologra, hanem folyamatában kellett megélni. És így Keresztelő János, mint útkészítő, hogyha benne van ugye a feladatában is, ha utat készít, akkor nem megérkezést, nem végső megérkezést. Olyan értelemben az úton járni kell, azért készít. És nem pedig az, hogy most már az út végét hirdetem, hogy megérkeztünk, és most már nincs hova mennünk, mert mi már megérkezettek vagyunk. Hanem ugye pont az, hogy tovább mutasson, és járjunk rajta. Így az is Keresztelő Jánosi minőség, hogy amikor indulunk Isten felé, és megérkezzünk az isteni világosságba, felkelő fény, vagy bejön az életünkben az isteni fény, akkor a lábunkat ráigazítja megint az útra, amelyen menni kell. És azért békesség útja, mert ahogy az Istennel elkezd járni az ember, akkor a békességét meg fogja találni ebben a folyamatban. nem pontszerűen, hogy most aztán megvan, és akkor úgy, hanem ahogy jár az úton, a járásában, az úton való megmaradásában találja meg a békességét. És ez egy visszaigazolás lesz az ő számára, hogy az úton marad. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek problémája, Keresztelő Jánosnak is rengeteg nehézsége volt. A békesség útja nem azt jelenti, hogy nehézségek nélküli, vagy nincsen próba, vagy nincsen esetleg bármi, ami ugye akadályképpen jelentkezik. Hát maga Keresztelő János ugye a magasság, vagy a mély dolgokat fölemeli, a magasakat lehozza. Ami az útban akadály, azt el kell hárítani. Tehát aki úton jár, annak lehetnek olyan akadályai, amit el kell hárítani az útban. És ha ezt tudja, és ráigazítja a lábát, és nem hagyja föl, akkor tud a békesség útján járni, és megmaradni. Itt ugye az utolsó vers azt mondja, hogy a kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. Ez is egy olyan szépen megfogalmazza azt, hogy erősödött lélekben, mint ahogy Jézusnál is, hogy növekedett Isten és emberek előtt való kedvességben, ezt így mondja a Szentírás, hogy ahogy az ember betölti a feladatát, kisgyermekségétől kezdve, higgyük már, hogy nekünk is megvan a magunk rendeltetése ebben a földi létben, és senki sem érkezett véletlenül ebbe a világba. Mindenkinek megvan a maga lelki karaktere, amit megtalálhat, és mindenki ugye megtalálhatja azt a világosságot, amiről Keresztelő János beszél, hát ez a lényeg. Ezért hirdette meg az üdvösséget, hogy megtanítsa a népet az üdvösség ismeretére, hogy mi az üdvösség ismerete. Az, hogy az én saját lelkem hogy találkozhat Istennel. Hogy élhetem meg azt a pillanatot, amikor megismerve őt, ugye átélem azt az üdvöt, vagy boldogságot, így is mondhatom, hogy Istenben vagyok. Erre a titokra lényegében, vagy ezt a megtapasztalást, ezt mindenkinek, hát a prófétai szó, ezt életcélként, vagy feladatként mondja. Ami ezt akadályozza, azokat lehántja, és azokra felhívja a figyelmet, de mint legfontosabbat ezt tekinti. Beteljesedésnek ezt tekinti. Ezért fontos az üdvösségnek a képe, ha ezt nem tisztázzuk, hogy mi is a célja az életünknek, rengeteg célt meg lehet határozni, de akkor ugye azok a célok is fontosak, csak az üdvösségünkkel mi van, vagy mi van a lelkünkkel. Ahogy Krisztus is mondja, hogy tehát mi van a te lelkeddel? Mi lesz a te lelkeddel? Vagy ahogy a példázatokban mondta, mi lesz veled? Annyi minden aggódtál, például, de mi lesz veled? Mert amikor mindazért, amit aggódtál, már nincsen, hogy azt is el kell hagynod, akkor mi lesz veled? Tehát a végső kérdés. A végső kérdésekkel mennyit foglalkozunk. És ha valaki már meglelte a lelkében ezt a fajta békét és megérkezést, akkor meg benne is marad az üdvösség ismeretében. És akkor jön ugye a bűnök bocsánata, a feloldozás, ami hihetetlen nagy dolog, hogy az emberek megtisztulnak az életükben, egy tisztaságot kapnak, és megismerik ugye Istennek a szeretetét. Ez volt lényegében Keresztelő Jánosnak is a feladata, és láthatjuk, hogy Krisztus pedig magát a szeretetet hozta el, hiszen az összes tanításának a lényege az, hogy Isten szeret benneteket, és ebben a szeretetben nincsen elválasztás, mindenkit magához hív. Nincs olyan nagy mélység, amiből Isten ki ne tudna hozni, és minden egyes emberi léleknek ez a fő problémája, hogy vagy nem ismeri az Istennek a szeretetét, és nem tud vele élni, vagy tudja, de mégsem tudja átélni, vagy egyáltalán még nem is hallott róla. És ezekben a csapdákban éljük ugye az életünket, és akik meg ismerik az Istent, vagy megismerték azt az üdvösséget, amit Krisztus hoz, azokban ugye megtalálható az Isten szeretetének a fénye, ez a felkelő fény a magasságból. Nem véletlen, tehát a fény itt azt az összes tudásnak, ismeretnek, szeretetnek, bölcsességnek az összefoglalását jelenti. A legtökéletesebben, ha Istenről beszélünk, úgy is beszélhetünk, hogy mennyei atya, de úgy is beszélhetünk, hogy fény. Az örökké való világosság. Atya. Ahonnan minden fény származik. A nem teremtett fény, hanem az ős létező világosság, ami felfoghatatlan a mi számunkra. Amiből minden kiáramlik és minden lesz. Na most, ha ez a fény megjelenik a szívedben, és azt éled meg, hogy belülről megvilágosíthatod az életet, akkor nem a nem teremtett fény jelent meg neked. Az Isten világossága ragyog föl az életedben, és ez az üdvösség. Amikor ezt megtapasztalja valaki. Ez nem hasonlítható semmilyen tanításhoz, semmilyen kincshez, bölcsességhez, emberi tudáshoz, mert ez magának az Istennek a fénye, amely megjelenik bennünk. És ez az üdvösség, ezért az üdvösséget nem lehet megtanulni. Ez nem olyan, hogy elsajátítjuk. Mert ez olyan lenne, mintha Isten megtanulnánk. Isten megjelenik, és betöltekezik, mert Krisztus sem lehetett megtanulni. Azzal találkozni lehetett, és ő megmutatta a maga dicsőségét, és átadta az embereknek lényegében azt, ami az övé volt. Istennek a jelenlétét, erre lehet tanítani valakit, de azt, az Isten jelenlétet, ugye azt nem lehet megtanulni. Ez nem tanulás által van bennünk, hanem az a tanítatás által megjelenik, és bennünk van. És így van minden tanításnak lényegében a vége, az kell legyen, hogy megérkezünk Istenhez. És felragyog bennünk ez a világosság. Ez volt a keresztelő jánosi gondolat is, hogy meg kell mutatni ezt a fényt, hogy ez világítson a halál árnyékában lakozóknak, és ez legyen az életük középpontja. Ez a krisztusi üzenetnek is a lényege. Tehát, ha mi ugyanebben a minőségben vagyunk, akkor az életünket ezt figyelembe véve, mi is kérhetjük Istentől ezt a fényt, hogy áradjon be az életünkbe, vezessen bennünket. Nem kevesebbet kérünk, mint a legjobbat. Hogy az ő lénye mutatkozzék meg nekünk, és akár Isten igéjén keresztül, akár személyes imádságainkban, a legjobbat kérjük, ha ezt kérjük. Kérhetünk mást is, ugye mondhatjuk. Ezen mondja Krisztus, keressétek először az Isten országát, és utána mindezek megadatnak nektek. Miért mondta? Mert az emberek leragadnak másnál. Tehát előbb keresik, amire éppen szükségük van, az is jó. De Jézus azért mondta, hogy előbb keresd Isten országát, mert hogyha megérkezel ebben a belső világosságba, a többit már ráadásképpen meg fogod kapni. Mindent megkapsz, hogy megkapsz sok mindent. De nem érkezel meg a felkelő fény világosságába, és nem ébred föl a lelkedben a fény, és nem tapasztalod meg az üdvösségedet, akkor lényegében ugye nagyobb a veszteséged, és félreértettünk valamit. Azt hittük, hogy Isten azért van, hogy a földi életünk jó legyen. Hogy földi életben nekünk előmenetelünk legyen, vagy azért is van. Csak inkább arra használjuk Isten. És közben nem elfeledkezünk arról, hogy mi vagyunk valamilyen szinten Isten jelenlétének hordozói, és ez egy hatalmas titok, hogy a mi személyiségünkkel és életünkkel vagyunk képesek Istent befogadni, és megtapasztalni őt. Ez több minden ajándékánál, több minden tanításánál, amit adott. Mert őt megtapasztalni saját magunkban, ez is az üdvösség. Ez mindig több annál, mint amit tudunk róla, amit elmondtak nekünk róla, hogy a mások bizonyságot tettek. Az összes ismeretet is tudom. És ha tegyük föl, még csodákat is tudok tenni. De ha így mondom, hogyha nincsen üdvösségem, nem ragyogott föl bennem az Istennek a jelenlét, akkor mit érek vele? hogyha embertömegek jönnek hozzám, és nem tudom, nagy lettem a földön. Mert olyan dolgokat tudok mondani. De ha nincsen benne az Istennek ez a kiáradása, és nem tagasztam, akkor mit érek rá? Ezért jött keresztelő János. Hogy rámutassam, hogy addig, míg oda nem jutunk, nem jutunk el, addig ne álljunk meg. Hát ez lenne a cél. Hát ezt figyelembe véve, ha ezt mi is megértjük, és a célt jól tudjuk, akkor már nem tévesztjük el az irányt. Ez a keresztelő jánosi út. Ne tévezd el az irányt, hívd be magadhoz Krisztust, fogadd el őt, és addig, ameddig nem tapasztalod meg saját üdvösségedet, ne légy olyan nyugodt, hogy már minden rendben van, hanem addig keresd, addig kérd, és éld meg. Mert ezt nem lehet semmi mással bepótolni. És Isten azt ígéri, hogy Krisztusban meg is adja nekünk. Amen.